Ugyanis főgondnok urunk, dr. Peterdi Béla gondnok úr 81 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Szívem szeretetével köszöntöm őt, az egész közösség nevében mondhatom ezt, és az Isten gazdag áldását kívánom a további életére, szolgálatára, családjára. Egy igét szeretnék olvasni a 69. Zsoltárból, a 31. és 32. verseket. Tudd elmondani, kedves főgondnok úr, mindenkor azt, ami itt van megírva. Emeljen föl, Istenem, a te segítséged. Isten nevét dicsérem énekkel, és magasztalom hálaadással. Az Úristen áldjon, erősítsen, bátorítson, oltalmazzon téged, és a tiédet, ezt kívánom.
Kedves hallgatóink, ökumenikus imaórát közvetítettünk felvételről az egri református templomból. Igét olvasott Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, igét hirdetett Tóth Imre református lelkész.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Mint a sokan tudjátok, Ferenc pápa karácsony vigíliáján Rómában a Szent Péter Bazilikában megnyitotta a 2025-ös jubileumi szentévet. Szentévet meghirdető, a remény nem csal meg kezdetű bulájában ezt írja a Szent Atya. Spes non confundit, a remény nem csal meg. A reményre való hivatkozással önt bátorságot Pál apostol a római keresztény közösségbe. A remény központi üzenete a közelgi jubileumnak is, amelyet a pápa régi hagyomány szerint 25 évenként hirdet meg. Gondolok a remény zarándokaira, akik Rómába jönnek, hogy itt éljék meg a Szent Évet, és mindazokra, akik nem tudnak eljönni Péter és Pál apostol városába, és ezért a részegyházakban fogják ünnepelni azt. Legyen a Szent Év mindannyiunk számára az élő és személyes találkozás alkalma Jézus Krisztussal, az üdvösség kapujával, akit az egyháznak mindig, mindenütt és mindenkinek úgy kell hirdetnie, mint reményünket. Mindenki remél, minden ember szívében ott él a remény, mint a jóra irányuló vágy és vágyakozás, már nem tudjuk, mit hoz a holnap. A jövő, a kiszámíthatatlanság azonban olykor ellentétes érzelmeket ébreszt. A bizalomtól a félelemig, a derűtől a csüggedésig, a bizonyosságtól a kétkedésig. Gyakran találkozunk letört emberekkel, akik kétkedve és borulátóan tekintenek a jövőbe, mintha semmi sem tudná boldoggá tenni őket. Legyen a jubileum a remény felélesztésének alkalma mindenki számára, Isten igéje segít, hogy okot találjunk rá. Az vezessen bennünket, amit Pál apostol épp a római keresztényeknek ír. A remény nem csal meg. A római levél 5. fejezetében található ez a hely, és így hangzik ez a szakasz. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által Isten szeretete kiáradt a szívünkbe. Idáig az idézet. Ezekkel a gondolatokkal indult tehát a Szent Atya írása, amivel meghirdette ezt a jubileumi szent évet. De mi is ez a jubileumi év, vagy szent év, ahogy mondjuk? Katolikus lexikon ezt így határozza meg. Jubileumi év, szent év, a kegyelem különleges ideje, amely az üdvtörténet nagy évfordulóihoz kötődik, és a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedésének éve. Rendes szent évet 25 évenként következik, és egy teljes évig tart. A szent év rendkívüli jubileum év, bármely évben tartható, és időtartama kisebb is lehet, a szent évet ezt a pápa hirdeti és nyitja meg. Meghirdetése bullával megnyitása 1500 óta a Szent Kapu kinyitásának szertartásával történik. Szent évben a pápák által meghatározott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető. A szent év célja nem más, mint hogy az intézményt alapító 8. Bonifác pápa az 1600-as szent évet, mint plenissima omnium venia peccatorumot, vagyis az összes bűnök legteljesebb elengedése évét jelölte meg. Az egyház szándéka szerint szent évnek ez a tulajdonképpeni rendeltetése, a nagy történelmi emlékezések erejéből bűnbánatot meríteni. Ezért akik igaz bánattal meggyunták bűneiket, azok a szent évben jubileumi búcsúban részesülnek, ami a bűnért járó ideig tartó büntetés elengedése. Talán úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az elkövetett bűnök által okozott sebek gyógyulása. Erre pedig legalkalmasabb eszköz Isten irgalmas szeretete. Ez lenne tehát maga a szent év, a szent év célja, ami talán egyre furábban hangzik egy olyan világban, ami a bűnt relativizálja, az egyéni megítélés tárgyává teszi. Az lesz bűn, amit az ember egyénileg rossznak érez, vagy amit a többség annak gondol. De igazából ma nem is ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni, azért ezt a kérdést most, hát mondjuk így, hogy függőben hagyjuk. Amivel viszont szeretnék foglalkozni, az nem is csak egyszerűen a Szent Atya által meghirdetett szent év, illetve a remény nem csal meg kezdetű írása, az a minden bizonnyal sokan, sok fórumon foglalkoztak már, vagy foglalkozni fognak, remény zarándok, hogy ez a mottója ennek a jubileumi évnek. Szóval amilyen összefüggésben én foglalkozni szeretnék Ferenc pápa írásával, az a remény és az empátia kapcsolata. Ennek az oka nagyon egyszerű. Nem csak Ferenc pápa írását forgattam többet most az elmúlt hetekben, hanem a kezembe akadt egy másik könyv is. Maja Szalavic és Bruce Perry közös könyve, aminek a címe Szeretni születtünk, hogyan veszélyezteti modern világunk az empátiát és miért fontos megóvni. Ez az alcíme a könyvnek. És a könyv alapvetően nem vallási szempontból vizsgálja a kérdést, bár kétségtelen, hogy utalásszerűen nagy világvallások tanítása is megjelenik a kérdéssel kapcsolatban. Szóval összességében érdekes kérdésként merül fel bennem, a két könyvet látva, hogy van-e összefüggés, és akkor inkább az a kérdés, hogy milyen összefüggés van a két téma között, és hogy hogyan is lehet ezt megközelíteni, és egyáltalán ez az empátia kérdése hogyan jelenik meg a Szentírásban, a kinyilatkoztatásban, Jézus tanításában. Tehát ez az a téma, vagy ez az a kérdés, amivel ma este a mai adásban foglalkozni szeretnénk, egy rövid zenei szünet után.
Remy. reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen úr, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy. Azt érted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk.
Tehát, hogy elkezdtük ezt a mai estét, hogy azt mondtam, hogy Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bulájával fogunk foglalkozni, amivel meghirdette ezt a 2025-ös jubileumi szentévet. Nem csak egyszerűen ennek az írásnak a tartalmával, hanem sokkal inkább azzal, hogy ez a remény meghirdetése, vagy a remény, amit az egyház szentében az emberek elé állít, vagy meg akarja őket erősíteni, hogyan is függ össze egy nagyon fontos tulajdonságával az embernek, ez pedig az empátia. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által Isten szeretete kiárad szívünkbe, ezt olvassuk a Római Levél 5. fejezetében. Azt írja Ferenc pápa, hogy a remény abból a szeretetből születik, és azon a szereteten alapul, amely Jézusnak a kereszten átszúrt szívéből fakad. A keresztény remény azon bizonyosságon alapul, hogy senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Így fogalmaz Ferenc pápa, kiszakíthat-e bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard, de mindezeken diadalmaskodunk ő által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van, írja a Római Levél 8. fejezete. Íme ezért nem vész el ez a remény, a nehézségek közepette. A hitre épül, és a szeretetből táplálkozik, és így lehetővé teszi, hogy előre haladjunk az életben, eddig a Szent Atya sorai. Ha pedig a reményünk Istennek ebből a szeretetéből forrásozik és táplálkozik, hiszen ahogy János első levelében olvassuk, Isten a szeretet, az általam hozott másik könyv címe pedig az, hogy szeretni születtünk. Ebben a szeretetben pedig meghatározó az empátiának a jelentősége. Akkor talán előjáróban is kijelenthetjük, hogy a szeretet, a remény és az empátia szoros kapcsolatban vannak egymással. A Szent Atya a jubileumi évet meghirdető bulájában megemlékezik a legutóbbi 2015-ös rendkívüli szent évről is. Talán emlékszünk rá, hogy akkor nem sokkal a megválasztása után hirdette meg Ferenc pápa az irgalmasság évét. Ezt írja. 2025-ös szent év folytatja a korábbi kegyelmi eseményeket. Legutóbbi rendes jubileumkor Jézus Krisztus születése 2000. évfordulójának küszöbét léptük át. Azt követően 2015. március 13-án rendkívüli jubileumot hirdettem meg azzal a céllal, hogy megmutassam Isten irgalmasságának arcát, és lehetővé tegyem vele való találkozást. Ez az irgalmasság az evangélium központi üzenete mindenkor, minden embere számára. Most elérkezett egy új jubileum ideje, amikor ismét kitárul a szent kapu, hogy élő tapasztalatot szerezhessünk Isten szeretetéről, mely felébreszti szívünkben a Krisztusban való üdvösség biztos reményét. Eddig az idézet. Az irgalmasság megint csak egy olyan fontos fogalom, vagy olyan fogalom, ami szorosan illeszkedik ebbe a sorba. Szeretet, remény és empátia egymást erősítik. Szeretet, empátia, irgalmasság, amiből tulajdonképpen a remény fakad. Ferenc pápa arról is beszél ebben az írásban, hogy nem csak mi merítünk reményt Isten kegyelméből, hanem nekünk is a remény jeleivé kell válni ezáltal. És ezen a ponton válik nagyon aktuális az általam idehozott összefüggés reményről és empátiáról, hiszen enélkül szeretet és empátia nélkül nem igen tudunk a remény jeleivé lenni. Szentegy pedig felsorolja azokat a fontos kérdéseket, az életnek azokat a területeit, ahol ez sürgető és semmi mással nem pótolható feladat. Ezt írja. Azon túl, hogy Isten kegyelméből merítünk reményt, az idők jeleiben is fel kell fedeznünk, melyeket az Úr nekünk ad. Amint a II. Vatikáni zsinat megállapítja, az egyháznak pedig kötelessége vizsgálni és az evangélium fényénél értelmezni az idők jeleit, azért, hogy minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök kérdéseire, a jelen és az eljövendő élet értelméről, és a kettő összefüggéseiről. Oda kell tehát figyelnünk arra sok jóra, amely a világban jelen van, nehogy megkísértsen bennünket annak a gondolata, hogy teljesen elborított bennünket a rossz és az erőszak. Az idők jeleit azonban, melyek az Isten üdvözítő jelenlétére szoruló emberi szív vágyakozásáról árulkodnak, a remény jeleivé kell változtatnunk. A remény első jele a békében jelenik meg a világ számára, mely most újra a háború tragédiájába süllyedt. A múlt drámáiról megfeledkezve az emberiséget új és nehéz próbatétel sújtja. Sok nép az erőszak brutalitásától szenved. Van-e még valami, amit ezek a népek már ne szenvedtek volna el? Miként lehetséges, hogy kétségbeesett segélykiáltásuk nem indítja nemzetek felelős vezetőit arra, hogy véget vessenek a sok regionális konfliktusnak, pedig tudatában vannak, milyen következményei lehetnek az egész világra nézve. Túl merész álom, hogy hallgassanak el a fegyverek, és ne okozzanak több pusztulást és halált. A jubileum emlékeztet arra, hogy a békeszerzőket Isten fiainak fogják hívni.
A béke utáni vágy mindenkit kihívás elé állít, és konkrét tervek megvalósítását követeli. Nem maradhatnak el a diplomáciai erőfeszítések arra, hogy bátran és kreatívan megteremtsük a tartós békét célzó tárgyalások lehetőségeit. Az első tehát ez a béke kérdése, amivel a Szentatya foglalkozik, aztán a következő, így írja. A jubileumi évben a remény érzékelhető jeleinek kell lennünk sok nehéz körülmények között élő fivérünk és nővérünk számára. A fogvatartottakra gondolok, akik szabadságuktól megfosztva a börtönélet keménységén túl nap mint nap megtapasztalják az érzelmi ürességet, a rájuk kényszerített korlátozásokat, és nem ritkán a tisztelet hiányát. Tehát ez a második ilyen téma. Aztán így folytatja. A remény jeleit kell küldenünk az otthonukban vagy a kórházban fekvő betegeknek. Szenvedésük nyerjen enyhülést az őket látogató közelségétől és a tőlük kapott szeretettől. Az irgalmasság cselekedetei egyben a remény cselekedetei, melyek hálát ébresztenek az ember szívében. Éreztessük meg a hálát az összes egészségügyi dolgozóval, akik nem ritkán nehéz körülmények között a betegek és a legelesettebbek gondos ápolásával teljesítik küldetésüket. A betegek után következő, amit a Szentatya hangsúlyoz, az a fiatalok. Így fogalmaz. A remény jeleire azoknak is szüksége van, akik önmagukban a reményt képviselik, a fiataloknak. Ők sajnos gyakran látják, hogy álmaik szerte foszlanak. Nem ábrándíthatjuk ki őket. Az ő lelkesedésükre épül a jövő. Jó látni, amint energiákat szabadítanak fel, például amikor felgyűrik ingújukat és önként részt vesznek katasztrófák vagy társadalmi bajok elhárításában. De szomorú, reménytől megfosztott fiatalokat látni. Amikor pedig a jövő bizonytalan és az álmok számára átláthatatlan, amikor a tanulás kilátástalan, a munka vagy a kellően stabil foglalkozás hiánya vágyak kioltásával fenyeget, a jelent elkerülhetetlenül búskomoran és unalommal élik meg. A drogok illúziója, a normaszegés kockázata, a pillanatnyi örömök keresése bennük másoknál jobban zavart kelt. Elrejti az élet szépségét és értelmét, sőt, mélységekbe taszítja, és önpusztító cselekedetekre készteti őket. Aztán a következő csoport, akiket kiemel a Szentatya, nem hiányozhatnak a remény jelei a sok száműzöttnek, menekültnek és menedékkérőnek, akiket nemzetek közötti konfliktusok kényszerítenek menekülni a háború, az erőszak, a hátrányos megkülönböztetés elől. Biztosítani kell a biztonságot, a munka és a tanulás lehetőségét, melyek szükségesek ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni új társadalmi környezetükbe. A keresztény közösség mindig legyen kész megvédeni a gyengébbek jogait. Nagylelkűen tárja ki a befogadás kapuját, hogy senki se nélkülözze a jobb élet reményét. Aztán következőkben az idősekkel is foglalkozik, így ír, megérdemlik a remény jeleit az idősek, akik gyakran magányosnak és elhagyatottnak érzik magukat. Feladat a keresztény közösségnek és a polgári társadalomnak, hogy értékelje a kincset, amit jelentenek, élettapasztalatukat, életbölcsességüket, élethez való hozzájárulásukat. Keresztényeknek és a polgári társadalomnak együtt kell munkálkodniuk a nemzedékek közötti szövetségért. És hát különös hangsúlyal is kitér Szentatya a szegényekre. Különös módon kérem a reményt a szegények milliárdjai számára, akiknek gyakran az élethez szükséges javaik nincsenek meg. Az elszegényedést, egymást követő hullámait látva félő, hogy hozzászoknak ehhez is beletörődnek. De nem fordíthatjuk el tekintetünket a súlyosan drámai helyzetektől, melyek ma már mindenütt előfordulnak, nem csak a világ bizonyos térségeiben. Naponta találkozhatunk szegény vagy elszegényedett emberekkel, akik a szomszédaink is lehetnek. Gyakran hajléktalanok, és a napi betevő falatjuk sincs meg. Kirekesztéstől és sok a közömbösségétől szenvednek. Botrány, hogy egy olyan világban, amely óriási erőforrásokkal rendelkezik, melyek nagy része fegyverkezésre megy, a kirekesztettek jelentik a bolygón élő emberek legnagyobb részét. Több milliárd emberről van szó. Eddig a Szentatya sorai. Tehát a béke, hogy mi magunk is a békesség fiai legyünk, aztán nehéz körülmények között élők fogva tartottak. Igen, hát ők ugye, ők a bűnösök, akik azért vannak ott, mert megérdemlik, de a helyzet az, hogy Isten őket is ugyanarra a szeretett közösségre hívja, mint minket. Hogy hogyan segíthetnénk, hogyha nem tudjuk, vagy nem akarjuk megérteni az ő helyzetüket. Aztán ugye a kórházban fekvő betegek, szenvedők, aztán a fiatalok, akik sokszor a mai világ zavaros körülményei között keresik a helyüket, hol sikerekkel, hol pedig kudarcokkal. És hát aztán az idősek, akikre sokszor talán teherként tekint a világ, vagy a környezetük, és hát emiatt talán olykor ők maguk is tehernek élik meg az életüket, a létezésüket, vagy haszontalannak. És hát ugye a szegények, hogy olyan lehetünk számukra remény jelei. Tehát olyan csoportok, mindezek, hogyha nem értjük meg őket, az ő helyzetüket, nem tudunk együttérzőek, empatikusak lenni velük, akkor ugye felmerül a kérdés, amit a Ferenc pápa megfogalmaz, ezt a vágyát, hogy mindannyiunk számára a remény jelei legyünk, vagy a remény közvetítői legyünk. Ezzel folytatjuk egy rövid szünet után.
szólnak a harangok, déli időben szívmén szól. Mert győzni csak veled lehet, ki benned hisz és áldoz életet. István, László, Erzsébet, Margit és minden szentünk velünk énekel.
Remény nem csal meg Ferenc pápa írása, és ott tartottunk, hogy azokat a csoportokat, vagy azokat a területeit emelte ki a Szent Atya az életnek, a mindennapoknak, akik talán legjobban rászorulnak arra, hogy a remény jelei legyünk számukra, hogy első sorban, vagy első körben azoknak a csoportoknak, vagy népeknek, akik háborúk miatt ugye, a békét nélkülözik. Ott vannak a fogvatartottak, a menekültek, az elvándorlók, kórházban fekvő betegek, vagy a szenvedők, a fiatalok, az idősek, mind olyan csoport, akik várják azt, vagy szükségük van arra, hogy a remény jeleiként jelenjük meg előttük, vagy velük kapcsolatban. És hát talán mindenki, hogyha saját környezetében szétnéz, találunk minden bizonnyal olyan embereket, akik számára a remény jelei lehetünk. Tehát ezek a legfontosabb területeknek, ahol, területek, ahol a remény és az empátia kérdése összetalálkozik. De hogy mi is ez a empátia? Jogosan merül fel a kérdés, talán sokszor halljuk, sokszor találkozunk vele. És a már említett Szeretni születtünk című könyv is ezekkel az alapvető kérdésekkel kezdi a mondandóját, hogy egyáltalán miért is érdekeljen engem a másik, miért foglalkoznak az emberek egymással. A társas kapcsolatok alapja, az empátia, amiről az elmúlt években hát egymás után jelentek meg különböző tanulmányok és kutatások, amik mind megerősítik azt, hogy az empátia és az abból fakadó gondoskodás az elválaszthatatlan az ember lététől, elválaszthatatlan az ember egészségi állapotától. Hogyha abból az alapvető bibliai tényből indulunk ki, hogy az Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk, és hát ugye ezt a hasonlóságot nagyon sok mindenben tetten érhetjük. Ugye az embernek az öntudata, a szabad akarata, a képessége arra, hogy szeressen, a képessége arra, hogy válaszoljon az Istennek, hogy kapcsolatban legyen. És ennek az Istennek alapvetően meghatározó tulajdonsága az is, hogy szeretet, közösség. Atya, Fiú és Szentlélek. És ebből az Isten képűségünkből fakad, hogy hát akárkik is vagyunk, kapcsolatok sokaságában élünk, hogy kapcsolatok nélkül üres az életünk, hogy nem ilyen egyedülálló szigetekként, vagy magányos szigetekként létezünk a világban, hanem kapcsolati hálók sokaságában. És hát tulajdonképpen ezekben az emberi kapcsolatokban ismerünk saját magunkra. Ezekben a kapcsolatokban tud kibontakozni, vagy növekedni nem csak az öntudatunk, hanem igazából a személyiségünk is. És a természetünkből fakad másik iránti gondoskodás és a gondoskodásnak az igénye. Ugyanakkor ennek a képességünknek a kialakulása nem egy ilyen automatikus folyamat, hogy kellenek hozzá konkrét tapasztalatok. Elsősorban a családi környezetben, hiszen ott indul az ember élete, hozzánk közel állók bizonyos tettei ahhoz, hogy az empátia kibontakozzon bennünk, már egészen gyermekkortól kezdve. Hogyha megnézzük az emberiség történelmét, abban is azt látjuk, hogy az egymásra utaltság, az a biológiai felépítésünk megkerülhetetlen következménye. Az ember csak együttműködő csoportokban tudott életben maradni, és hát ma is így tud életben maradni. Kisebb klánokban vadászott, gyűjtögetett, ennek a csoportnak a tagjai megvédték egymást az éhezéstől, a ragadozóktól, és hát sokszor más csoportok tagjaitól is, de hogy a lényeg, hogy szükségük volt egymásra, hogy közösségben tudtak szaporodni, együtt tudták megóvni csecsemők törékeny életét, és ebből a helyzetből alakult ki ez a képességünk, hogy ki tudjuk találni a másiknak, mire van szüksége, vagyis hogy empátiát érzünk egymás iránt. Tulajdonképpen a szeretethez is szükséges, hogy képesek legyünk empátiát érezni, és itt elérkezünk a lényeghez, hogy az empátia, hogy képesek vagyunk magunkat a másik helyébe képzelni, és belegondolni abba, hogy milyen érzés lehet az ő helyében lenni. És ha meg akarjuk határozni, akkor képesség egy másik ember érzelmeinek és reakcióinak intellektuális és érzelmi átérzésére, és ennek a másikkal történő éreztetésére. És hát az empátia gyakorlatilag a társadalom minden olyan eleméhez szükséges, amelytől a társadalom működik. Ilyen a bizalom, az altruizmus, hogy lehet ez az érdek nélkül önzetlen segítség, a gondoskodás, az együttműködés, a szeretet, a jótékonykodás. És hát a kutatások azt mutatják, hogy az empátia hiánya nem csak a személyes kapcsolatokban, de ebből kifolyólag a legtöbb társadalmi probléma megjelenésében is kulcsfontosságú tényező. Legyen szó bűnözésről, erőszakról, háborúról, rasszizmusról, gyermekbántalmazásról, vagy az egyenlőtlenség kérdéséről. Mind-mind olyan kérdés, hogyha hiányzik a nem csak a vezetőkből, vagy nem csak a felsőbb szinteken, hanem úgy az emberből az empátia, ez az együttérző képesség, akkor gyakorlatilag egy közömbössé is tud válni ezekkel a problémákkal szemben. Azt írja a szerzőpáros ebben a könyvben, ha az emberi agynak csupán ezt az egy képességét sikerül megértenünk és erősítenünk, már is óriási társadalmi változást idézhetünk elő. Ha viszont nem értjük meg, és nem erősítjük az empátiát, akkor ez olyan társadalom kialakulásához vezethet, amelyben senki sem akar élni. Rideg, erőszakos, kaotikus világhoz, amelyben rémisztő háborúban feszülnek egymásnak az emberek, mindenki mindenki ellen. Eddig az idézet. De hogyan is alakul ki ez az empátia? Valóban szeretni születünk, mert hogy a gyakorlat is azt mutatja, hogy másképp nem megy. Ugye, mert egymásról való gondoskodás nélkül nem megy. És a velünk született sok más lehetőséghez hasonlóan az empátia és a szeretet fejlődéséhez is megfelelő tapasztalatok kellenek. Fejlődéstani részben most a maga mélységébe hát nem fogunk belemenni, hiszen az adásidőnk véges. Másrészt meg azért ez mégiscsak egy szakembertől talán jobban hangzik. A lényeg tehát, hogyha valaki más helyébe tudja képzelni, vagy ha valaki más helyébe tudjuk képzelni magunkat, át tudjuk érezni, hogy milyen lehet neki, és törődünk a másikkal annyira, hogyha fájdalmai vannak, akkor igyekszünk azokat enyhíteni, legyen az testi vagy lelki fájdalom. Hogyha empátiát érzünk, akkor megkíséreljük a másik szemszögéből látni a világot. Átérezni mindazt, amit ő érez. Nem elég megérezni, mit él át a másik, azt át is kell éreznünk. És talán emlékszünk, amikor ugye Ferenc pápa az irgalmasság szentévét megnyitotta, vagy meghirdette, ugye annak is volt egy logója, és hát ott gyakorlatilag ugye a Jézus viszi a hátán ugye a beteget, vagy az elesettet, és hát az érdekesség az volt ennek a képnek, hogy a két arc összeért, az egyik szemük az közös volt, és hogy megtanulni ugye másik szemével is nézni a világot, vagy megtanulni belehelyezkedni a másik ember helyzetébe. És hát a sajnálat vagy a szánalom is hasonló fogalom, de az azt írja le, amikor képesek vagyunk felismerni mások fájdalmát, anélkül, hogy mi magunk azt átéreznénk. Az empátia ezzel szemben azt jelenti, hogy érezzük is a másik fájdalmát. Nem a másik miatt szomorkodunk, hanem vele együtt. Az, hogy ez a képességünk, a biológiai felépítésünk része, azt jelenti, hogy már... Hát, hogy az agyban vannak olyan részek, amik gyakorlatilag kifejezetten ezt a képességünket segítik kibontakozni. És úgy hívjuk őket, hogy tükörneuronok, most nem fogunk ilyen tudományos nagyon belemélyedni a kérdésbe, de érdekességképpen, vagy hát jó azt is tudni hozzá, hogy ugye már a kisbaba is rendelkezik az empátia alapját képző fontos képessége, vagyis hogy képes utánozni arckifejezéseket. Talán tapasztaltuk már azt, hogy amikor ugye rámosolygunk, vagy rányevetünk a kisbabára, és akkor ő visszamosolyog. Hát részben ezért is történik, nyilván lehet, hogy örül is neki bizonyos korban, de hogy alapvetően ez az utánzásnak a képessége. De automatikus sírással reagál. Például, hogyha mások sírnak körülötte. Ugye, hogyha nekem volt már ilyen tapasztalatom, amikor csecsemőket kellett keresztelni, és egyszerre többet, és hát az egyik elkezdett sírni, és a többi automatikusan csatlakozott hozzá. Az utánzásnak a képessége, hogy ez is ott van ebben is, ebben a folyamatban a tükörneuronoknak a működése. Na, hogy röviden a lényegük az, hogy ezek az idegsejtek megmutatják nekünk, hogy milyen lenne megtapasztalni azt, amit mások megtapasztalnak. Tükörneuronok reagálnak. Hogyha sírást látunk, elérzékenyülhetünk, ránk mosolyognak, sokszor automatikusan visszamosolygunk, és hogy képesek vagyunk átérezni másik ember örömét vagy fájdalmát. Az emberi agyról készült felvételek tanúság és azt mutatja, hogyha olyan embert látunk, akit fájdalom gyötör, az a mi agyunkban is ugyanazokat a régiókat aktiválja, mintha mi magunk élnénk át a fájdalmat. Úgy tűnik, hogy szeretetre, együttérzésre lettünk programozva. Ezt mutatja az ember biológiai működése, vagy felépítése is. És egy rövid szünet után majd innen fogjuk folytatni.
Kedves barátom, figyelj most rám, miért vagy szomorú, és miért nem vidám? Ha életed üres és céltalan, hallgasd meg, hogy mit tanácsol néked ez a dal. Ne add fel a reményt, hisz van megoldás. Jézus ki a Golgotán érted adta magát. Akármilyen életed volt eddig neked, hidd el, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret. Egy vigasztaló szót,
egyszerűség. Talán még azt sem tudod, mi véget is élsz.
Ne add fel a remény, hisz van megoldás. Jézus, ki a Golgotán érted adta magát. Akármilyen életed volt eddig neked,
hagytuk abba, hogy az empátia nem csak valamilyen nagy nemes szólam, amit hangoztatunk a szeretetre hivatkozva, hanem ennek bizony megvan, hogy az ember biológiai felépítésében és a maga helye, megvan az agyi rész, az agy részeinek és az a funkciója, a tükörneuronok, amik segítenek gyakorlatilag ennek a kibontakoztatásában. És akkor röviden ennyit a tudományos vagy biológiai háttérről, kevésbé tudományosan. Minket ettől mostán jobban érdekel az, hogy mindez hogyan is jelenik meg a hitünkben. Tulajdonképpen az a nagy világvallások mindegyikében megjelenik valamilyen formában az empátiának a gondolata, amik leginkább az erkölcsi tanításokban öltenek formát, és hát nyilván kezdjük a saját helyzetünkkel keresztényként vagy katolikusként, hogy azt mondja, szeresd fel a barátodat, mint saját magadat, ismerjük a fő parancsot. Vagy a hegyi beszédben ugye elhangzik az aranyszabály, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük, ez a törvény és a próféták. De ha megnézzünk más nagy világvallásokat, ugye az iszlámban is találkozunk ezzel a gondolkodtal, hogy így fogalmaz, egyik őtöknek sem teljes a hite, amíg nem szeretné azt hittestvérének, amit saját magának szeretne. Igaz, hogy itt ugye a gondolat leszűkíti a kört a hittestvérekre, de már maga a gondolat megjelenik. És hát ugye Jézus ezzel szemben pedig kitágítja ugye mindenkire. És azt látjuk, hogy Szentírásban is újra és újra megjelenik az empátia fontossága, amíg ha ugye akkoriban nem is használták ezt a fogalmat a szerzők a kinyilatkoztatásban, de azért találunk rá példát. És hát a legjobb, hogyha mindjárt ugye Jézus példáját nézzük meg. Máté evangéliumának a 9. fejezetében ezt olvassuk. Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint a pásztor nélküli juhok. Elcsigázott és kimerült. Ugye ez a megesett rajta a szíve. Ez az együttérzésnek a jele. És tulajdonképpen Jézus összes gyógyításához is hozzátartozik. Ugye ez az empátia és az együttérzés, mert fontos jelek ezek a csodák, amikben kinyilatkoztatja az isteni küldetését és erejét. De hogyan is lehetne ugye kizárni ezekből a helyzetekből az együttérző szeretetet, hogyha valaki olyan cselekszi, akiről ugye azt mondjuk, hogy maga a szeretet. Aztán ugye itt van a naim ifjú történt a Lukács evangéliumának a 7. fejezetében, ezt írja. Történt, hogy naim városába ment. Vele tartottak tanítványai, és mások is, igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból, amikor az úr meglátta, megesett rajta a szíve, és megszólította. Lesírja, aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, és így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. Ugye ez ott megesett rajta a szíve, és hogy odalépett és megérintette. Aztán a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében ezt olvassuk, mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, legyünk álhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísért és szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. És ugye azt írja, hogy olyan főpapunk van, aki együtt érez velünk, hogy ne tudna, nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni a gyöngeségünk. Ugye itt is megjelenik ez az együttérzésnek a fontossága. Aztán az első Péter levélben pedig ez van, végül mindnyájan legyetek egyetértőek, együttérzőek, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldást legyen az örökségetek. Hogy legyetek együttérzőek. Ugye itt is, hogy együtt érezni a másikkal, ez a képesség, az empátia képessége. Aztán Pál apostol szintén arra buzdít, hogy legyünk képesek ugye beleélni magunkat embertársaink kezét, amikor így ír, ugye a római levél 12-18-ban, azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. És megint ugye ez, hogy belehelyezkedni a másiknak a helyzetébe. Ezek a szentírási részek mind azt mutatják, hogy milyen fontos szerepe van az empátiának a szentírásban, hogy milyen nagy mértékben támaszkodik az erkölcsösség az empátiára, hogy képesek legyünk más szemével látni a világot, vagy a másik szemével látni a világot, vagy más szempontból, más szemszögből. Hogy képesek legyünk az együttérzésre, hiszen ez az a képességünk, ami segít közelebb kerülni a másik emberhez. Ami segít bennünket abban, hogy közelebb merjük engedni a másik embert önmagunkhoz, és hogy jobban megértsük az ő helyzetét. Persze ez nem mindig egyszerű, sokszor nem is könnyű feladat, nem megy magától. Azért talán sokunknak, vagy sokaknak van ilyen tapasztalata, ami hát talán itt ami mondjuk a hát az előítéletek kategóriája ide sorolható, ugye, hogy azt gondolom, hogy ránézek a másikra, és látom a helyzetét, most legyen az, nem tudom, egy alkoholista, vagy egy munkanélküli, egy hajléktalan, hogy biztos azért, mert. És hát sokszor látjuk a felszínt, vagy látjuk valaminek a következményét, de hogy nem látunk mögé, nem látjuk azt a helyzetet a maga mélységében, amiben az adott ember, amiben az adott ember belekerül bármilyen okból kifolyólag. És ugye, hogyha az emberben ez az empatikus képesség minél inkább fejlettebb, vagy erősebb, hát talán, hogy akkor jobban bele tudjuk képzelni magunkat, és akkor talán már más szempontból, vagy más szemszögből láthatjuk láthatunk embereket, vagy bizonyos helyzeteket. Szóval hogy ez nem mindig egyszerű, és sokszor nem is könnyű feladat. Tudatosságot, vagy odafigyelést is sokszor ugye bátorságot kíván tőlünk. Gyakran találkozunk azzal is, hogy egyre gyakrabban találkozunk a magának a közömbösségnek a jelenségével, és hát ennek sok oka lehet. Nyilván lehet, hogy az egyrészt lehet, hogy annyi rossz hírt hallunk már a nagyvilágból, annyi ellenségeskedést tapasztalunk, hogyha a közösségi médiát megnézzük, hogy a mindennapokban a híreket, a különböző hírfolyamokat, ha megnyitjuk a különböző alkalmazásokat, hogy az embert, vagy az embernek már nem éri el az inger küszöbét, hogyha másik ember nehézségével találkozik, vagy eleve elzárkózunk attól, hogy a másik érzése vagy problémája megérintsen, mert hogy elég nekem ugye a saját bajom, ahogy szoktuk mondani. És ezt az együttérző, támogató szeretetet meg kell tanulni, gyakorolni. És ami ebben segíthet bennünket, csak tényleg néhány gondolat, például a meghallgatás. Amikor a másik, talán volt már ilyen tapasztalatunk, hogy leültünk és megkérdeztük, hogy hogy van, és akkor másik elkezd, és csak mondja, ami benne van, amikor végre kiadhatja magából. És sokszor nincs is más dolgom, mint hogy hagyni, hogy a másik elmondhassa, mert végre valaki meghallgatja őt, és ő pedig mondhatja. Nem csak a meghallgatás, hanem ilyen helyzetben a hallgatás. Nem kell mindig okosnak lenni, vagy tanácsot adni. Biztos volt már másnak is ilyen tapasztalat, hogy egy ilyen problémás beszélgetés, vagy az ember, voltam már ilyen helyzetben, hogy akkor hallgattam, és akkor kicsit azon kattogott az agyam, hogy hú, hát most erre milyen okosságot lehet majd mondani. Sokszor elég, ha az ember csak ott van és figyelmes füllel hallgat, és amikor úgy születik meg a megoldás, hogy akit hallgatok, ő maga mondja ki, amit esetleg ő maga hallani akar. Tehát, hogy nem kell mindig okosságot mondani, bizonyos helyzetekben elég, hogyha az ember csak jó hallgatóság és türelmes. És hát, hogy komolyan venni a másiknak a helyzetét. Akkor is, hogyha esetleg magamban azt gondolom, hogy hát ez annyira nem is vészes, vagy nem is nagy szám, hogy én ezzel megküzdenék. De lehet, hogy nekem nem az, de a másiknak pedig az, hogy sokszor nehéz belehelyezkedni ugye a másiknak a helyzetébe, és hogy idő és figyelem kell hozzá, meg hát ugye végig hallgatni, türelem. Ferenc pápa írja Remény nemcsak megkezdetű bullájában, a türelmet elűzte a sietség, ami sokat árt. Belopakodik ugyanis az életünkbe a türelmetlenség, az idegesség. Az internet korában a teret és az időt felváltotta az itt és a most. A türelemnek nincs hely. A türelem újra felfedezése nagyon jót tesz magunknak is, másoknak is. A türelem a Szentlélek gyümölcse, elevenen tartja a reményt, és mint erényt és életstílust megszilárdítja. Szóval hogy hosszasan lehetne sorolni, hogy mi az, ami segíthet az empátia kialakításában és megerősítésében. Egy műsoridő ugye kevés is ehhez, nem is ez volt a cél, hanem az, hogy megmutassuk, hogy a Szent Évben a remény útján zarándokolva az empátia is egy nagyon fontos tulajdonság, ami segíthet minket abban, hogy másokat is, magunkat is erősítsük a remény zarándok útján. És hát záró gondolatok, megint csak Ferenc pápa írását hívom segítségül, amit a Remény nem csak meg 18. pontjában így fogalmaz meg. A remény a hittel és a szeretettel együtt az isteni erények triptihonját alkotja. Ezek az erények a keresztény élet lényegét jelentik. Felbonthatatlan kapcsolatukban a remény adja az alapvető tájolást, mutatja a hívő lét irányát és célját. Ezért Szent Pál arra biztat, hogy legyünk a reményben derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Igen, bővelkedjünk a reményben, hogy hihetően és vonzóan tudjunk tanúságot tenni a szívünkben hordozott hitről és szeretetről, hogy a hit örvendező, a szeretet odaadó legyen, hogy mindenki képes legyen akár csak egy mosolyt, baráti gesztust, testvéri pillantást, őszinte meghallgatást, ingyenes szolgálatot adni, tudva, hogy Jézus lelke által a címzetben ez a remény termékeny magjává változhat. Köszönöm a figyelmet!
Éltetőt szállj rám, gyönyörű szép új remény.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!